Szeretett testvéreim, most fennállva hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom köztetek az ő öröm üzenetét. Ez pedig nem más, mint az imént hallott ige részből, az Ézsaiás könyve 5. részéből olvasok válogatott verseket. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Miért termett vad szőlőt? Foglaljon helyet a gyülekezet. A bőjt ideje az a megújulás ideje, amikor keressük testünkben, lelkünkben a megújulást, és hát jól is tesszük, hogyha így teszünk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy soha nincsen lelki megújhodás, lelki megújulás éneklés nélkül. Amikor valami új dolog történt, valami nagy dolog történt az egyházban, és akkor mindig új énekek születtek, és az mindig az énekléssel járt együtt. Hogyha visszagondolunk a legősibb századokra, Ambrózius például, aki az egyház nagy megújítója volt, ő is a himnuszairól volt híres, ő volt Ágoston, az egyházatjának a tanítómestere. Hogy ha gondolunk az első nagy Gergely pápára, akinek a Gregórián gyűjteményt köszönhetjük, aki megerősítette az egész kereszténységet Európában, ezért mi is hálásak lehetünk az ő munkájáért. Vagy gondoljunk Assisi Ferencre, aki szintén egy igazi dalnoka volt az Istennek, és igazi szerelmese az ő ügyének, aki mindig énekelt. Vagy Lutherre, aki életre hívta az igazi gyülekezeti éneklést, és akinek a korájait mi is olyan nagy szeretettel énekeljük, vagy az ő hatására született korálokat. De még Calvin János is, aki talán nem úgy képzelünk el, mint egy énekes pacsirtát, mégis ő nem csak a maga vaskos kötetekben foglalt tanításait hagyta ránk, hanem legalább ilyen fontos volt számára, hogy ránk hagyja azokat a szép zsoltárokat, amelyek ma is a mi gyülekezeti éneklésünknek a gerincét adják. Fontosnak tartotta, hogy az éneklésben újuljon meg az egyház. És ide lehet sorolni a néger spirituálékat, ami egy hihetetlen lelki ébredésnek a rabszolga sorba lévő hittestvéreink fölébredéséről árulkodnak, és aztán a sok szép ébredési éneket is. Fontos tehát, hogy a bőjtben, hogyha mi a megújulást keresünk, mi is rátaláljuk a megfelelő dalra, a megfelelő énekre, az, ami segíti a mi megújulásunkat is, a mi Istenhez találásunkat is. Mi lehet ez a dal? Mi lehet ez a dallam? Mi lehet ez az ének, amely segíthet nekünk? Milyen a jó bőti dal? Azt gondolom, hogy ha röviden meg akarjuk válaszolni, azt mondhatjuk, hogy az, amelyik csöndet teremt bennünk. Az az ének, amely csöndet teremt bennünk. Van olyan dal, természetesen, ami felvidít, van olyan, amelyik tombolásra indít és mulatulásra gerjeszt bennünket, de nekünk, ha igazán meg akarunk belül újulni, és így akarjuk megérni a húsvétot, akkor nekünk olyan dalra van szükségünk, amely csendet teremt bennünk. Ezt olvassuk az Ézsaiás könyve 5. részében, ennek a költői látomásnak a folytatásában, a 12. versben. Citera és lant, dob és fuvola és bor mellett lakmároznak, de az Úr tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg. Tehát van olyan ének, ami sok mindenre jó. Tudjuk, hogy ebben az időben, amelyben ez a profécia elhangzik, Izrael egy viszonylagos jólétben élt, tulajdonképpen haszonélvezője volt annak a kor fölemelkedésének, és igazából katonailag is megerősödött, akkor éppen ilyen nagy birodalmi szélcsönd volt, hogy se Egyiptom, se még Asszíria nem erősödött meg, és volt kellő önbizalom is, és az emberek úgy gondolták, hogy meg is élik ezt, és hangos mulatozással volt tele az ország. És Jeremiás, vagy Ézsaiás ebben a helyzetben kezd el énekelni egy másik dalt, hiszen így olvassuk a kezdeti dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Milyen dal ez? Hát két dolgot lehet elmondani egyszerre erről a profétai dalról, hogy egyszerre szerelmes dal, így is kezdődik, és ezt így is mondja, és másodszor ez egy példázat. Hát akkor először válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy a bőti ének az miért ilyen szerelmes dal, és a másik, hogy miért ilyen példázatszerű. Hát azért szerelmes dal, mert ebben a dalban az Istennek a szenvedélyével van dolgunk. Persze nagyon kemény dolgok jönnek ezután. Komoly szembesítés, az Isten haragjának a hirdetése az, amit a proféta tesz, és ítélet hirdetés. De fontos, hogy mégis az egésznek ez a kerete, hogy ez egy szerelemből fakad. Ez egy szerelemféltésből fakad. Ez féltő, féltékeny szeretetéből fakad az Istennek. És ezt jó tudatosítanunk, és ezt tudatosítja bennünk ez a dal, hogy az Isten szenvedélyével van dolgunk, még az ő haragjában is, és mindig ott jelenik meg az ő ítélete, és csak is ott, ahol megjelenik az ő szeretete, és megjelenik az ő szenvedélyes szerelme irántunk. Csak ott van ítélet, és csak addig terjed. Vagy még lehet, hogy addig sem terjed, mint amelyen erős az ő szeretete. Persze nem szokványos, szerelmes dal, ez persze úgy kezdődik, tehát amikor ezt elkezdhette Ézsaiás énekelni, az emberek hegyezték a fülüket. Na, újabb szép, szerelmes dalocska, figyeljünk csak oda, szőlőről éneklünk, kedvesemről, már-már az énekek énekébe érezzük magunkat, ahol a pincébe, a borosházba invitálja a kedvesét, a szerelmes, ugye már-már ilyen mai fogalmakra térve, akkor várjuk ezeknek a fordulatoknak az ismétlődését, hogy szeretlek, ölelj át, hunyd le szemed, fogd meg a kezem, ölelj át még szorosabban, és ezeknek a szavaknak a tetszőleges sorrendben való ugye, változtatása, mert ugye a szerelmes dalocskák általában rendkívül bárgyúak szoktak lenni. De hát nem így folytatódik ez a dal. Őszinte szenvedély van ugyanakkor benne, ez mégis egy őszintén szerelmes dal az Isten részéről. És ezt jó tudnunk, mielőtt bármiféleképpen is az ítélet és a harag nehéz kérdéseivel foglalkoznánk. Miért példázatos ez az ének? Hát azért, mert a proféták is, meg Jézus is azért beszélnek sokszor példázatokban, mert tudják, hogy a legtöbben nem tudjuk elviselni, hogyha az igazságot olyan nagyon direktbe kapjuk. Nem tudjuk azt elviselni, hanem azonnal becsukunk ajtót, ablakot, hárítunk, hogy ez a szomszédra vonatkozik, páncélt növesztünk, bezárjuk az ajtót, tagadunk. És Jézus is a maga tanításaival, meg a proféták is sokszor képeken keresztül, történeteken keresztül próbálják beszivárogtatni az életmentő igazságokat az életünkbe. És ez persze azt a célt is szolgálja, hogy egyúttal edzik a mi lelki felfogó képességünket, ugye, hogy legyen fülünk és legyen hallásunk az Isten dolgaira. Ezt is szolgálja egyúttal. És persze azt is, hogy bizonyos dolgok meg maradjanak is rejtve előlünk, amíg meg nem érünk annak a megértésére. Jézus szavainak bizonyos megértésére talán még ma sincs készen az emberiség vagy az egyház, hogy mi is csak lassanként értünk meg abból dolgokat. Akkor, amikor annak eljön az ideje. Ezt is szolgálja ez a példázatos beszéd. De mindenképpen olyan ének ez, aminek az a célja, hogy csendet teremtsen bennünk, hogy szembesítsen minket, hogy a mi hangos vágyaink, a mi hangos elégedetlenségeink önmagunkkal, az Istennel, azok elcsendesüljenek az ítéletnek ebben a pillanatában. Tehát először arról szeretnék beszélni, hogy olyan ének ez, amelyben a szembesülésnek a csendje van. Hogyha elolvassuk ezt a példabeszédes, szerelmes éneket, akkor azt látjuk, hogy az Isten bujkál benne. Persze arról van szó, tudjuk ezt, hogy a szőlő az Izrael népe, a kiválasztott nép, és az a kultúra, amiben él, és a szőlős gazda az pedig az Isten, hát aki egy kicsit is ugye már járatos ezekben, az mindjárt gondolta is. Viszont olvassuk most ezt úgy, hogy mintha ezt nem tudnánk, hiszen egyes szám harmadik személyben szól a szerelmes ének, mintha valaki másról lenne szó. Beszél valakiről, aki egy nagyon szép helyen, egy teljesen ideális helyen, egy, egy Tokaj hegy alján, vagy egy szekszárdi szőlőhegyen telepíti a szőlőit, fölássa, megtisztítja a kövektől, beülteti nemes vesszőre, közepére tornyot épít, sajtót vágott bele, és minden oka megvan, hogy várja, hogy ez jó szőlőt teremjen, és hogy abból jó bor legyen majd. De ez elmarad, vad szőlőt terem, nincs benne haszon, nincs benne öröm. És hát ez egy elgondolkodtató dolog. Mi lehet ennek az oka? Ugye, mi lehet ennek az oka, hogy ez történik? És aztán elmondja, hogy éppen ezért ezt a szőlőt, mivel akármennyire is szép helyen van, és akármennyire is fáj érte az ember szíve, hiszen ez is a célja, hogy aki hallja ezt a példázatot, annak is bele sajduljon a szíve, hogy milyen kár érte, hogy micsoda lehetőség van benne, hogy micsoda jó gazdái lehetnének ők ennek a szőlőnek, vagy ők maguk milyen jó szőlők lehetnének az Isten dicsőségére. Mégsem az, így hát nincs az a gazda, aki sokatszor is újra próbálkozna ezzel, hanem inkább lebontja a kerítést, amit befektetett, azt próbálja visszanyerni belőle, és hagyja, hogy történjen, aminek történnie kellett. Mit tesz itt a proféta? Először ugye felhívja a helyzet képtelenségére a figyelmet. Akkor ez ugye abban az időben azért a jó zsidó ember is, meg a magyar ember is, mondjuk szőlős vidéken, biztos, ha átmegyünk Sortvadkertre, de itt Kiskóhalason is már, az a szőlőművelésről bizonyos emberekkel, Balogh Zoltán testvérünkkel, vagy sokakkal lehet hosszasan beszélgetni erről, és hát erre élvezettel beszélget erről az ember. Ez a szenvedély dolga, egy szerelem dolga, ugye a szőlőművelés, a borkészítés, és amikor azt hallja az ember, hogy egy jó adottságú területből nem lesz semmi, hogy ez micsoda szomorú dolog, és micsoda képtelen dolog, van is benne valami érthetetlen, hát minden adva volt, és mégis vad szőlő terem a nemes vessző. Szóval a proféta először fölhívja a helyzet képtelenségére a figyelmet, aztán érzelmileg is állásfoglalásra készíteti az ő hallgatóit, majd pedig legvégül elmondja, hogy ezek ti vagytok. Hogy így érzek én irántoktok. Így jön a szembesítés. Ez a példázatnak az útja, módja. Ugye hasonló ez ahhoz, amikor Nátán proféta fölkeresi Dávidot, ugye aki Betsabéval vétkezik, és a férjét, a Hitteus Úriást, aki egy hadvezére volt Dávid királynak, családmódon ugye elküldik háborúba, és hát ő közben az otthon maradt feleséggel megcsalja őt, gyereket vár, és hogy a botrányt elfedezzék, így hát próbálják őt eltenni lábalul, és aztán hát gyakorlatilag is meg is öleti, ha indirekt módon is Dávid a Hitteus Úriást. És aztán pedig Nátán proféta mond neki egy példabeszédet egy szegény emberről, akinek egy szép báránykája van, és hogy azt elveszi tőle egy erőszakos gazdag ember, akinek pedig sok juha van. És akkor fölháborodottan mondja Dávid, hogy hát méltó a büntetése az ember. Ki az az ember? Kérdezi, és mondja Nátán proféta, te vagy ez az ember. Ugyanez történik itt egy kicsit. Aztán egy másik szempontból pedig az újszövetségi szőlőmunkások története juthat eszünkbe, mert ugyanakkor azt látjuk ebben a történetben, hogy az ítéletet, hogy tegyetek igazságot ti, mondjátok ki ti, hogy milyen következtetésre juttok erről ezzel kapcsolatban, legyetek ti a bírák, és ugyanezt teszi Jézus, amikor a gonosz szőlőmunkásoknak a példázatát elmondja, hogy nagyon röviden annak, hogy az a lényege, hogy van egy gazdag birtokos, aki messzi vidékre költözik, de rábízza szolgáira a szőlő művelését, akik ezt jól is teszik, de amikor ki kéne adniuk a hasznot a gazdának, akkor már erre ugye nincsen jelentkező, és akkor elküldi az ő követeit, azokat vagy megverik, elkergetik, és végül még az ő fiát, mondaná, hogy ő az örökös, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség, és megkérdezi aztán Jézus a példázatban, vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? És a hallgatóság mondja ezt, mivel gonoszok, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Tehát az emberek mondják ki az ítéletet. És az igazi ítélet az persze mindig az, amit mi magunk jövünk rá, ami magunk veszünk észre a magunk életébe, de persze az igazi ítélet az, amit aztán az Isten mond ki, és ő például sokszor azt mondja, hogy én nem ítéllek el téged. De ebben a történetben fontos az, hogy a hallgatóság eljusson a szembesülésnek a csendjére, hogy igen, mi vagyunk azok, akik nem teremtük meg a gyümölcsöket. Mi vagyunk azok, akik még azt sem láttuk meg, hogy az Isten mennyi mindent tesz nap, mint nap értünk. Mi vagyunk teljesen vakok annak a felismerésére, hogy mit jelent az Isten gondoskodása az életünkben. Hogy mennyi bajtól kimért már meg minket. Hogy mennyi szer akadályozza meg azt, hogy a gonosz kiteljesedjék ebben a világban. Mi is sokszor érezzük egy-egy nehéz élethelyzetben, hogy most a szétesés szélén állunk. Most akár valami nagy baj is történhetne. És ha nem történik, akkor adunk-e érte hálát, hogy az Úristen mégis megtart bennünket. Azt írja a 19. versben, ezt mondja a nép, illetve előtte a próféta, jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétkek kötelén, mint a kocsit, akik ezt mondják, siessen, cselekedjen, hamar, hadd lássuk már, teljesedjék be, mielőtt Izrael szentjének terve, hadd ismerjük meg. Isten, virágoztas már fel minket! A felvirág, mondják ezt a népek. Pedig a felvirágzás, hogyha elcsendesedünk, azt tudjuk, hogy ez hol kezdődik, az a mi szívünkbe kezdődik. A gazdasági válságnak a felszámolása, amiért az Istent vádoljuk talán, az hol kezdődik, az otthonainkba kezdődik. Hogyha másképpen kezdünk el gondolkodni a jövőről és a jövő feléléséről, vagy a jövőnek a megtervezéséről, a szeretetről, a dolgainknak a megosztásáról. Ez mind otthon kezdődik el. A szívben kezdődik el a megelégedés. Az csak ott tud megszületni. És a szívben tud megszületni a hálaadás is. És ez, amikor a példázatban ezt visszafordítja az Isten, azt mondja, hogy ti azt érzitek, hogy az Isten nem ad nektek elég felvirágzást, az Isten pedig pontosan azt érzi, hogy ti nem termitek meg azt a gyümölcsöt, amit meg kéne teremni, például a hálának a gyümölcsét. Buda Ferenc költőnek van egy verses kötete, az a címe, hogy Árva Föld, és ennek a bevezetőjében a következőt írja. Számomra az írás örök túlélési esély és gyakorlat, az elmúlás késleltetés, hát ezek ilyen költői gondolatok, de sohasem verseny mondja, hanem ha csak nem játék, mások megelőzésére komoly belső késztetést érezni nem szoktam, így az nem súlyt porik, ha mások megelőznek. Legyűrni való ellenfeleim tehát nincsenek, egyedül magamat. A bennem is rejlő rosszat kell újra meg újra legyőznöm. Örvendek, ha ez olykor sikerül, hisz ettől a rossztól, és most utal a könyvnek a címére, ami mohó és ostoba voltunktól árva a föld, tőlünk és így felünk árva. És nem tudom, hogy ezt a képet megkaphatjuk-e, hogy így néz ki a verses kötetnek a borítója, és milyen érdekes, hogy azt mondja árva föld. De a föld, az ott fönt van, az gyakorlatilag ez az árva föld, az árva ég. És azért árva a föld, mert mi elhagytuk az eget. Azért vagyunk olyan rossz és mohó gazdái a földnek, azért lett ilyen kicserzett és elhagyott, mert mi elhagytuk az eget, az áldásoknak a forrását, azt a helyet, ahova mi felelősséggel tartoznánk. Tehát az árva föld, ami miatt panaszkodunk, az valójában az árva ég, az Isten, akit mi elhagytunk. És ez az a csönd, amelyet ez a példázat ki akar váltani. Egyedül magamat és a bennem rejlő rosszat, mondja a költő. A legfontosabb dolgok ott belül fordulnak át. Azoknak, amiknek a feje tetejére állított világban meg kell fordulni, az itt bennünk, csak bennünk tud helyreállni. Van egy ismerősöm, aki családban van, vagy a tágabb családban van, akiknek a gyereke ilyen majdnem fél időben született, koraszülött, és hát nagyon sok baj van azzal a kislánnyal, már hogy sok teher, nagy terhet jelent a családnak, és néha szinte elmenekülnek, otthonról rábízzák egy babysitterre, csak hogy kicsit nyugtok lehessen tőle, pedig nagyon sokáig küzdöttek, hogy legyen nekik gyermekük egyáltalán. De mindenki azt mondja, hogy ez a kislány az jól van. Hát köszöni, ez egy boldog kislány, ő jól érzi magát. Csak még a szülőknek nagyon nehéz ez, hogy ezt ők maguk legyenek jól, ők magukba fordítsák át ezt a dolgot. Nem is könnyű ez, nem is akarom őket elítélni ezért, nyilvánvalóan. Csak sokszor a dolgok így működnek, hogy ott belül kell ezeknek átfordulni. Hogy pontosan fordítva vannak a dolgok. Hogy nem az Isten késlelteti az áldását, hanem nekünk kéne már végre eljutni odáig, hogy megtérünk a mi hiába való útjainkból. Ez egész nép elhagyja a maga hiába való útjait, és rájön arra, hogy itt van a fal, és nincsen tovább. Hogy ez a régi világ az már úgy nem működhet, ahogyan eddig működött. És a proféta erre emlékeztet. Erről szól az ítélet, hogy valaminek vége van. Valami már nem mehet úgy tovább. De ez az egész átfordulhat benned, és csak benned tud átfordulni. Aztán másodszor az a csend, amit ez az ének, a bőti ének létrehozhat bennünk, az, amiben alázatosan beismerjük, hogy Istenre van szükségünk, és az Istenre való rászorultságunkat. Hogyha visszamegyünk megint a történethez, ugye melyik az a pillanat, amikor kiderülhet már a hallgatóság számára is, a kicsit megvezetett hallgatóság számára is, hogy itt Istenről és az ő népéről van szó. Így olvassuk. Azt mondja, hogy eddig még ez bármelyik gazda lehetne, akivel ez a furcsa eset megtörtént, lerombolom a kerítést. Hát ilyet bárki meg tud tenni. Kidöntöm a kőfalat. Ez bárki meg tudja tenni. Hagyom, hogy elvaduljon. Ezt meg is szoktuk tenni. Nem metszik, nem kapálják. Fölveri a tövis és a gaz. És megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Hoppá, ekkor emeli fel mindenki a tekintetét. Hát ilyet nem mondhat egy szőlős gazda, hogy majd én parancsolok a felhőknek. Ezt egyedül Isten mondhatja. Akkor ő a gazda. És azt jelenti ez, hogy itt az Isten az esőnél jelenik meg. Amikor odaéri, hogy az esőt megvonja, csak akkor derül ki, hogy aki ezt a szép szőlőt ültette, és aki joggal várja a termést, az ő maga. És hogy ő annyira elemi feltétel a minden napunkban, mint az eső. Annyira elemi feltétel az életünknek. Hogy ez lenne a következő felismerése ennek a bőti éneknek, és a mi csendben való következő felismerésünk, hogy Istenünk, hát a te áldásod nélkül mit sem ér az életünk. Itt vagyunk, beismerjük, nagy szükségünk van rád. Hullasd ránk minden nap a te harmatodat, a te esődet, a te hódat, most már azt reméljük annyira nem, és te vagy az áldás forrása a mi életünkben. Nélküled nem élet az élet. És ebben a csendben tudunk utat engedni az Isten kegyelmének. A fejére tetejére állított világunkat, hogyha visszaállítjuk a helyére, akkor utat tudtunk engedni az Isten éltető kegyelmének. Ugye azt mondja a heidelbergi káténk, hogy ez lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusba oltattak, azok ne teremjék a háladatosság gyümölcsét. Tehát ez lehetetlen. Ott annak gyümölcse kell, hogy legyen, hogyha a dolgok a helyén vannak. Ha mi be vagyunk oltva a Krisztusba, ha ő a mi igazságunk, ha a mi életünk az ő szeretetébe gyökerezik. Hogyha tudjuk, hogy mi az ő szerettei vagyunk, mi az ő barátai vagyunk, ahogy a János evangéliuma mondja, hát akkor lehetetlen, hogy annak ne legyen valami látható áldása is az életünkön, így vagy úgy. És valóban ez az egész kérdés, ez egy költői kérdéssé válik. Azért, hogy mi történt az én szöllőmmel, hogy hogyan lehet ez, hogy ez a szöllő, savanyú szöllőt terem. És akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, ez így megtörténik, kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk, mert ez lehetetlen, hogyha mi a Krisztusban vagyunk, és igazából kegyelem a kegyelem, ha mi életünk igazán az Isten szeretetében van belegyökerezve, hogy annak ne legyen áldása az életünkön. Már nem olyan fajta áldás, amit hangosan, részegen követeltünk azelőtt, hanem másfajta féleképpen, de akár anyagi vonatkozásokkal is. És végül ez egy olyan ének, amely az Isten iránti szeretetre, viszont szeretetre indít bennünket, mégpedig amit csendes tettekben mutathatunk meg. A bőti éneknek és a bőti cselekvésnek a lényege, hogy az csendesen történik. Csendes tettekben mutathatjuk meg a mi szeretetünket. Ugye ezt írja Ézsaiás: törvényességre vált, és lett önkényesség, igazságra vált, és lett kiáltó gazság. Nagyon szép a magyarban is, ahogy kijön ez a szójáték, teljesen hasonló a héber eredeti is. És arról van itt szó, ugye, hogy feje tetejére álltak a dolgok, és viszont, hogyha helyreállnak a dolgok, akkor a szükségképpen, hogy az valamit a látható világban és a mi kapcsolatainkban is gyümölcsöt szerez, csendes bizonyítékát adhatod te is a te igazi böjtös szándékodnak. Az Ézsaiás 53-ban, amikor az igaz böjtről beszél a proféta, azt mondja, hogy ti keresitek az Isten, ti szeretnétek megújítani vele a kapcsolatotokat, nagyon jó. Hát ennek azzal lesz a bizonyítéka, hogyha leoldjátok az igazságtalanul felrakott kötelékeket, hogyha a jövevénnyel, a szegénnyel, az özvegyel, az árvával méltányosan bántok, az lesz majd ennek a bizonyítéka, mert az fogja mutatni, hogy ti rendben vagytok. Rendben van a kapcsolatotok az Istennel, és ebből következményképpen fognak rendeződni a ti kapcsolataitok is, és szükséges is, hogy rendeződjenek. Az, hogy valaki megtért hívő ember, az azzal mutatja meg, hogy ő kitartóan hisz az igazságosságban. Nem csak egy békemenet erejéig, nem csak egy hangos tüntetés erejéig, hanem az egész életével hiszi és bizonyítja. Miért? Mert megvan igazítva az ő viszonya az Istennel. Megigazulván azért hitáltal, mondja Pál apostol, békességünk van az Istennel. Na, ezt nem tudja elvenni csak úgy egy kormány, vagy egy gazdasági válság. Ami viszonyunkat az Istennel, és így egymással, azt nem tudja csak úgy egy rossz hír felettetni. Ez nem kampány, hanem csendes munkálása az Isten országának. Amikor aztán nem csak egy szőlőtőke lesz már, hanem lesz kettő, és kirajzolódik egy sor, aztán még egy sor, amit már aztán érdemes körülkeríteni. És kezd épülni közöttünk a szeretetnek a kultúrája, az irgalmasságnak a kultúrája, és valami más kezd lenni, mint ami eddig volt. Az Isten országa az mindig ilyen csendben, türelmesen épül, de mindig ebből a megigazított viszonyból. Így mondja Ézsaiás, igazságod jár előttem, dicsőséged mögöttem. Az Isten megigazított minket, megbocsátotta a mi bűneinket, befogadott bennünket, és ennek következménye az, hogy én akkor ezt a tetteimmel válaszolok erre, és még ebben az életben, és ezért utánam jön az Isten dicsősége, mert ahogyan Jézus is mondja, úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, de az megy mögötted. Arra már te nem is figyelsz, az következmény, amire te figyelsz, hogy az Isten neked megbocsátott, a helyreállított, a szőlővesző ott van a szőlőtőkében, ahol lennie kell neki. És csak azt kéri, amit János evangéliuma is kér tőlünk, hogy maradjunk meg ebben a megigazított viszonyban, maradjunk meg ebben az alázatban, maradjunk meg ebben a megajándékozott, örökteli életben, és aztán egyúttal menjünk is el, és teremjünk sok gyümölcsöt, de a hétköznapjainkban is ezt a viszonyt vigyük ki, amiben itt most megerősít minket az Isten, hogy mi az övéi vagyunk, hogy mi az ő szerelmesei vagyunk, hogy értünk mindent megtett, hogy napról napra táplál minket az ő szent lelkéjével, az ő igéjével, hogy vigyük ki ezt a megbékélt, örömteli, szeretetteljes viszonyt, vigyük ki a mi életünkbe, vigyük ki a mi munkánkba, vigyük ki a mi kapcsolatainkban. Ez is egy csendes válasz, amit mi megtehetünk. Tegnap temetésen voltunk, Mikes Éva nénit búcsúztattuk el, és aztán fogadáson Mikesi Tibor, a unokaöccse Éva néninek, kecskeméti kántor, mondta, hogy szeretné, hogyha énekelnénk egy éneket, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Aztán ő elkezdte az éneket, de az első sor végén elcsuklott a hangja. Hát ez is egy ilyen csendbe fúló, pöjti ének volt. De azt gondolom, hogy szabad nekünk tényleg énekelnünk, és kérni, hogy az Isten igazítson meg bennünket. És ha ezt a megigazított viszonyt átéltük, akkor imádkozz, énekeljünk erről, mert a böjtben énekel nem csak, hogy szabad, hanem kell is, mert ezek az énekek visznek el minket, aztán a húsvétnak az örömére, dicsőségére, a lelki megújulása. Úgyhogy énekeljük most mi is, imádkozzatok és buzgón kérjetek, 475-ös énekünknek az első három versét.